A mai nap egy olyan témával készültem, amiről már egyszer beszéltünk régen, talán 2 éve, 2 év együtt. Ezt most egy kicsit más megvilágításban szeretném elétek tárni, és az igéből elolvasni és látni. Az igében sokszor vannak, vagy többször vannak, inkább így mondom, negatív példák. De a negatív példák, és vannak olyan emberek, akiknek az élete, mondjuk voltak gonosz királyok annak idején, Izrael életében voltak proféták is, és sok minden olyan történt, ami nem a Isten dicsőségére történt, de mégis feljegyzésre kerültek a Bibliában, mert nagyon sok mindent lehet ezekből a dolgokból is tanulni. És talán a mai témánknak az lehet a címe, hogy találkozás Jézussal. Hogy amikor Jézussal találkozunk, akkor egy rossz dolog negatív dolgokról beszélni, de ma arról beszélünk, hogy milyen hibákat követhetünk el. Amikor lehetőségünk van arra, Jézus megkeres bennünket, vagy találkozunk vele, és tehetnénk valamit, és a rossz dolgokat válaszok. A mai negatív főszereplőket úgy hívják, hogy Pilátus. Aki hát a római kort visszagondolva vagy idézve, gyakorlatilag ő majd, hogy nem teljhatalmú úr volt, és sok mindenben dönthetett, így is vagy úgy is. Nyilván volt valami függősége a római központtal, de aztán nem volt annyira szoros, akkor a e-mailek és a mobiltelefon hiányában elég lassan terjedtek a hírek, és tehát gyakorlatilag ő ott tehetett, amit jó belátása szerint akart. És volt egy olyan nap, tehát Pilátus hallott valószínű Jézusról, mert azért sok mindenről tudott és hallott, és voltak emberi, akik erről beszámoltak. De volt egy reggel, amikor találkozott vele, személyesen is. És ezt a találkozást nem Pilátus akarta. Ő valószínű, hogy nyugodtan aludta az álmát, amikor egyszer csak hallja, hogy jön egy nagy zajjal, jön egy tömeg, és őt szólítják, és arra kérik, hogy itt van egy ember, ítélj felette. Valószínűleg Pilátus ezt nem nagyon szívesen vette, nem is akarta, de amit még valószínű, hogy zavarhatta, hogy akit elé hoztak, az egyáltalán nem hasonlított egy bűnözőhöz. Tehát nem úgy nézett ki, mint azok az emberek, akiket eddig elítélt valamilyen dolog miatt. Ő sok embert elítélt már addigra, és ugye akkori világban az ítélet az elég kegyetlen szokott lenni, egész kis dolgokért is nagyon súlyos, akár büntetést kaptak, akár az életükkel is fizethettek érte. És Pilátusnak ez a rövid időszaka, amíg Jézussal találkozott, ha megnézzük az igéből, majd elolvassuk, és nem is talán pontos időrendi sorrendet fogjuk követni, de azt látjuk majd az igéből, hogy Pilátus 6 olyan alapvető hibát követett el, amit mi is elkövethetünk Jézus Krisztussal szemben. És a tanulsága ez abból, azt kell leszűrnünk, hogy ezt ne tegyük, és hogyan lehet ehelyett valami más tenni. Nyissuk ki az igét Lukács evangéliumából, és a Lukács evangélia, Lukács által leírt történeti rend szerint fogunk végigmenni, és onnan olvasunk majd egy-egy részt, hogy lássuk is azt, hogy hogyan is és mi is történt ott ebben az esetben. 23. fejezet, első, negyedik versét olvasom. Tehát 23. fejezet Lukács evangélium, első versét. És fölkelvén az ő egész sokasságuk vivék őt Pilátushoz. És elkezdték őt vádolni, mondván. Úgy találtuk, hogy ez a népet félrevezeti, és tiltja a császár adójának fizetését, mivel hogy ő magát a ma király Krisztusnak mondja. Pilátus pedig megkérdi őt, mondván, te vagy éj a zsidók királya? És ő felelne neki, te mondod. Mondta pedig Pilátus a főpapoknak és a sokasságnak, semmi bűnt nem találok ez emberben. Tehát a szituáció az, hogy a főpapok odaviszik, és a tömeg odaviszik Jézus Krisztus Pilátushoz, Pilátust szólítják, jön abba a terembe, ahol az ítéletet szokta hozni, és és Jézussal beszél. Jézus válaszával kapcsolatban mondjam azt, hogy János Evangélium ezt úgy adja vissza, hogy ez volt a kérdés, hogy maga, Jézusnak a válasz, hogy magadtól tudod te ezt, vagy mások beszéltek neked, én felőlem, hogy ez volt a válasz a Jézusnak, Pilátusnak a kérdésére. És most akárhogy is zajlott le ez a kihallgatás, vagy akármilyen hosszú is volt, nem tudjuk az evangélisták mennyi részletet közöltek belőle, de egy biztos, hogy amikor ez a rész véget ért, akkor Pilátus kimond egy mondatot. Én ebben az emberben semmi bűnt nem találok. Mit kellett volna csinálni akkor Pilátusnak? Elengedni Jézus, nem? Most gondoljuk el, hogy hányan mentek ott Jézussal. Azt olvastuk az első versben, hogy fölkelvén az ő egész sokaságuk. Ugye ők már eldöntötték azt, hogy mit akarnak Jézussal. Ők már meghozták a maguk ítéletét. És igazából Pilátus csak arra akarták felhasználni, hogy ezt hagyja jóvá. Ugye ők akkor nem hozhattak halálos ítéletet az akkori jog szerint, és akkor elvitték Pilátushoz, és azt mondták, hogy tedd azt, amit mi mondunk meg, csináld meg azt, amit mi szeretnénk, vagy amit akarunk. És hogy milyen, hogy eshetett nekik, hogy az a római vezető, vagy képviselő, aki ott volt helytartó, azt mondja, hogy nem találtam benne semmi bűnt. De ezek az emberek, ezek Jézust el akarták ítélni, és Jézust meg akarták ölni, és ez felbőszítette volna őket. És amikor Pilátus látta azt a nagy tömeget, aki vele szemben ellenséges. És ezt tudnunk kell azt, hogy amikor Pilátus oda került, akkor eddig a Jézus élet, tehát eddig a történetig, ő már sokszor összeütközésbe került a zsidókkal. Például elvett templomi pénzből, ahhoz, hogy a csatornát építsen, felrakta a hadi jelvényeket a templomba és a templomtérre, amit ugye a zsidók nem tűrtek, és őt már többször feljelentették a császárnál, és volt olyan, amikor olyan dolgokat akart, amit a zsidók szentségtelenek tartottak, akkor olyan határozottan és keményen kiálltak, hogy Pilátus kénytelen volt meghátrálni. Tehát ilyen előzménnyel érünk el ez a történethez. És akkor Pilátus látja ezeket a felbőszült embereket, annak ellenére, hogy félt, annak ellenére, hogy tudta, hogy Jézus ártatlan, mégis félt. Hát, ha megint panaszkodni fognak Rómának. Itt van ez a rengeteg ember, akkor mi lesz, valami zendülés lesz, vagy háború, vagy nem tudom mi. Az én kényelmes életemnek vége lesz. Nem tudom, hogy mi járt a fejébe. De a lényeg az, hogy amikor, ugye így olvasok az 5. verstől, hogy de azok erősködének mondván a népet felszendíti, tanítván egész Júdeában, elkezdve Galileától, mind ez idáig. Tehát látta Pilátus azt, hogy itt valami nagyon nagy ellenállás van. Neki van egy véleménye, neki van egy meggyőződése, de nagyon nagy az ellenállás az emberekben. De olvassuk el a következő verset. Tehát Jézusról azt mondja a 5. versben, hogy Júdeában tanított, elkezdve Galileától mind idáig, és a 6. vers, Pilátus pedig Galileát hallván megkérdi, vajon galileai emberi ő. És mikor megtudta, hogy ő a Herodes hatóság alá tartozik, Herodeshez küldi őt, mivel hogy az is Jeruzsálem vala azokban a napokban. Vagyis, mit csinált Pilátus? Megvan a megoldás. Nem kell meghoznom a döntést. Elküldöm oda. Legyen a másik felelőssége. Voltunk mi már így Jézussal kapcsolatban, hogy nem mertünk meghozni egy döntést. Tudtuk, hogy helyes, tudtuk, hogy az a jó, de talán féltünk, nem mertük kimondani, és azt mondtuk, hogy János, hát mi lenne, ha esetleg ezt te mondanád el a gyülekezetnek, hogy te képviselnéd vagy. Most kaptam a héten ilyen felkérést, hogy hát rám, mint kívülvalóra jobban hallgat a gyülekezet, mondjam el ilyen azt, amit ez a testvér nem mert elmondani, aki éppen erre megkért. Voltunk mi már ilyen helyzetben, hogy van, tudjuk valamiről, hogy egy Jézus mellett, vagy Jézus ellen, vagy Jézussal kapcsolatban döntést kell hoznunk, és elkerültük a döntést, és azt mondtuk, hogy hát akkor kell valami alternatív megoldás, és akkor én kimaradok ebből. Nem vállalom a ütközést, nem vállalom azt, hogy itt a haragos többséggel beszélnem kell, hanem úgy visszahúzódok. Ez volt az első hír, amit Pilátus elkövetett. És Pilátus azt mondta, hogy ha, ezt most megúsztam. Át sikerült átadnom másnak ezt a terhet, vagy ezt a kellemetlen feladatot. De a Jézussal kapcsolatos döntéseket nem lehet elkerülni, mert előbb-utóbb visszaköszönnek, visszajönnek hozzánk. Mi történt elég néhány órával később? Ugye Pilátus azt mondta, na, visszamegyek egy kicsit találni, szonyolkálni, nem tudom. Amikor, ugye ez ugye korán reggel volt. Amikor egyszer megint hallja, hogy jön a tömeg. Tehát Jézussal kapcsolatos döntéseket lehet halogatni, de nem lehet elkerülni. Azok újra és újra visszajönnek. És hozták újra a Jézust, és Pilátusnak újra elő kellett állni. Úgy, hogy tudta, hogy Jézus ártatlan, és ezt már ki is jelentette. Mi volt a következő dolog, amit Pilátus hibaként elkövetett? Hogy habozott. Tehát nem azt el akarta kerülni a döntést, aztán meg habozott, hogy mi legyen. És amikor az van, hogy mi, ha tudjuk, hogy mi a jó, ha tudjuk, hogy mi a Biblia igazsága, ha tudjuk, hogy mi a jó Krisztusnak az akarata, és az mi életünk az nem olyan, és szeretnénk változni, de elkezdünk habozni, akkor mi történik? Az ördögnek adunk egy hatalmas lehetőséget, nem? Mert a habozás az azt jelenti, hogy elkezdek kétségeket megfogalmazni, vagy ilyen kimenekülő dolgokat, vagy talán így, talán úgy, és akkor az ördög ilyenkor sokkal erősebben tud támadni, hogy az minél jobban elbizonytalanítson, és minél jobban a negatív döntés fele jussunk. És tudjátok, amikor valaki valamit elhatároz, és nem teszi meg, minél tovább vár, annál nehezebb megtenni, nem? Annál inkább úgy érzi, hogy már késő, már itt szólnak, hogy lehetne, ezernyi dologot tudunk felhozni. Tehát ugye először beszéltünk, hogy elkerülni a döntést, másik dolog az, amikor várok. Tudom, hogy meg kellene tenni, tudom, hogy ez fontos lenne, tudom, hogy Jézus ezt akarja tőlem, és mégis habozok, és mégis várok, és akkor sajnos hogy az ördög sokkal jobban tud támadni, akár embereken keresztül, vagy bármilyen módon. Lehet, hogy pont akkor hoz elém egy olyan újságcikket, vagy valami hírt, vagy valami történik, és akkor azt mondja, na hát akkor megint, akkor hogy is van ez? És mivel a zsidók látták Pilátusnak a bizonytalanságát, látták, hogy habuzik, látták, hogy nem mer kiállni az igazság mellett, ezért egyre nagyobb nyomást helyeztek rá, és egyre nagyobb erővel támadták őt, és egyre inkább akarták befolyásolni. És ugyanezt csinálja Sátán is velünk. Tehát Pilátus először el akarta kerülni a döntést, aztán habozott. Aztán jön a következő probléma, vagy a következő hiba, amit elkövetett. A 23. fejezetnek a 13. versét olvasok a Bibliában. 23. fejezet, 13. vers. Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén mondanékik. Ide hoztátok nékem ez embert, mint aki a népet félrevezeti, és ime én ti előttetek kivallatván semmi olyan bűnt nem találtam ez emberben, amivel őt vádoljátok. De még Heródes sem, mert titeket ő hozzá igazítálak, és ime semmi halálra való dolgot nem cselekedett ő. Mit mond el itt Pilátus többször is? Se én, se Heródes. Amit ti mondtok, az nem igaz. Ez egy hamis vád. Itt van valaki, aki ezt nem követte el, ketten is megvizsgáltuk, semmi ebből nem igaz. Ezért én most szabadon engedem Jézust. Te már a következő verset is olvastad, ugye? Megfenyítvén azért őt elbocsájtott. Ezt hogy hívjuk? Kompromisszumot kötött a vádlókkal, nem? Egy kicsit nektek, egy kicsit nekem. Megfenyítem, ezt elbocsájtom. Ha megfenyítem, azzal kielégítem a vérszomjatokat, megbüntetem. Nem úgy, hogy tiszteletértek, de azért valami büntetést adok neki. És aztán majd elengedem. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy milyen volt a római korbács.
Csontok voltak, csontok. Meg acélgolyók, meg vasgolyók.
Igen. És úgy gondolta Pilátus, hogyha Jézus látják ott vérezni, szenvedni, akkor azzal talán kielégítik az ő bosszú szomjukat. És Jézusnak szenvedni kellett azért, mert Pilátus kompromisszumot akart kötni valamiben. És amikor mi kompromisszumot akarunk valamiben kötni, akkor mindig Jézus szenved. Mert látja, hogy az ő gyermeke, akiért ő meghalt, én, nem a jót teszem. Csak egy, és tudjátok, ez a legveszélyesebb, amikor csak egy kicsit engedek. Uram, hát ha ezt a picit még talán. Jó, igazad van ebben, de akkor várjunk még egy hónapot, mert most még azért sok minden van a munkájában, vagy családban, vagy bármiben, és akkor még egy kicsit. Próbálunk mindig kompromisszumokat keresni. Tudjuk, hogy az Úr mit akar, talán van, aki ellenzi, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát hogy lehetne a kettő között valami egység, ha nem is egységet, de valahogy úgy kiegyezni. És ezek a kompromisszok, ezek mindig Jézusnak fájnak. Mint ahogy az a korbács fájt nagyon. Ez egy nagyon kegyetlen büntetés volt. És Pilátus azt hitte, ez az emberi érzelem talán, hogy amikor egy embert itt szenvedni látok, akkor talán megsajnálják Jézust, és akkor sokkal könnyebb lélekkel tudja ezt a elengedést megtenni. De ez a dolog nem megenyhítette a szívüket, hanem sokkal vérszomjasabbá tette a tömeget, és annál nagyobb dühhel kiáltoztak, és annál nagyobb erővel követelték azt, hogy Jézus Krisztus ne engedjen, hanem büntesse meg. Ugye olvashatjuk itt a Bibliában, hogy több iskolon áttettek a félre, és sok minden mással igyekeztek őt megbüntetni, de Pilátus ezzel egy nagy öngolt lőtt. Ugyanis azzal, hogy azt, akit ő ártatlannak nyilvánított, mégis megbüntette. Gondoljatok bele, hogy én valakiről azt mondom, hogy ártatlan, és mégis megbüntetem. Akkor ez a kompromisszumnak, ez a következménye az ember életében, mindig egy másik kompromisszot kell szülni. Ha nem tudod kiállni akkor később egy másik dolog jön, és ez a kompromisszum ezt az ember zsarolhatóvá teszik. 19. fejezet János Evangéliumban a 12. vers, azt olvashatjuk, hogy ettől fogva igyekszik vala Pilátus őt szabadon bocsájtani, de a zsidók kiáltozának mondván, ha ezt szabadon bocsájtod, nem vagy a császár barátja. Valaki magát kérelteszi, ellen mond a császárnak. Tehát olyan helyzetben lavírozta magát Pilátus, hogy zsarolhatóvá vált. És ezek az emberek ezt nagyon hamar észre is vették, az ördög ezt nagyon hamar észreveszi, és mindig küld valakit, aki ezt kihasználja. És azt mondták, hogy kedves Pilátus, megmondjuk a császárnak, hogy itt van egy ember. Te ezt többször ártatlannak nyilvánítottad. Mégis megkorbácsoltad. Akkor feljelentünk azért, hogy egy ártatlan megkorbácsoltál. Egy ilyen kegyetlen büntetésben részesítettél. Mert ha nem teszed meg azt, amit nem mondunk, akkor nem vagy a császár barátja, és mivel te ezt nyilvánosan megbüntetted, akkor törvénytelenül cselekedtél. És ezért feljelentünk. Ha csak nem teszed azt, amit mi akarunk. Nem ez volt? Tehát ott volt a kezükben egy olyan fegyver, amit a Pilátus azzal ért el, hogy kompromisszumot kötött. És ez a kompromisszum, ez hatalmasat visszaütött. Most már vagy újra kompromisszumot kell kötnie, vagy pedig akkor ki tudja, hogy mi lesz, hogyha a császárnál bepanaszolják. Ugye akkori világban ez is sokszor elég könnyen ment, hogyha. És mi van akkor, hogyha ha bepanaszolják, hogy ő törvénytelenül járt el, és elveszti az állását? Azt tudjuk, hogy Pilátus nagyon szegény sorból küzdötte fel magát odáig, hogy ha bár ez a rész, ez a tartomány nem volt nagy, de mégis ott ő egy helytartó volt, és azért elég jól eléldegélt. És mi van akkor, hogyha elveszti a császárnak a kegyét, elveszti az állását? És miután ezt így végig gondolta, azt mondta, hát akkor inkább halljon meg ez az ember, mint hogy az én állásomat elveszítsem, és ilyen helyzetbe kerülnek. Volt már olyan, hogy a kompromisszumokat kötöttünk azért, hogy egy állást elnyerjünk, hogy egy állást megtartsunk. Vannak ilyen helyzetek, vannak ilyen emberek, akik ilyen helyzetbe kerülnek. És itt az van, hogy nem csak az állás szempontjából lehet kompromisszumokat kötni, hanem sok minden mással szemben. Olyanokkal szemben, amit az Isten megkíván tőlünk, mi tudjuk, hogy az lenne a helyes, a lelkiismeretünk azt mondja, hogy az lenne a jó, de ha magunk lelkiismeretünk ellenteszünk, akkor lehet, hogy megtartunk valamit, mondjuk a munkahelyünket, de elveszítjük a lelkünket. Az Istennel való kapcsolatot, ahogy beszéltünk ugye a Szentlélek, hogy valaki, most arról nem beszéltünk ma, de ha valaki szándékosan Isten Szentlelkének a befolyása ellen dönt, akkor egy rettenetes, reménytelen helyzetben lavírozza magát. És Pilátus úgy gondolta, hogy akkor neki az állása fontosabb, mint Jézusnak az élete, és azt mondta, hogy akkor inkább ő vesszen, mint hogy ez így legyen. De azért Pilátusnak még volt, akkor még volt egy kicsi valami a lelkében. Múltkor beszélgettünk itt Péterről és Júdásról. Emlékeztek arról, és a rostáról, hogy ki miért esett ki, és miért marad be. És Ellen White írja Júdásról, hogy Júdásnak az urvacsora, az utolsó vacsora idején volt, tudott rá hatni Jézus Krisztus és Istennek a Szent Lelke. És volt egy pillanat, amikor Júdás majdnem megfordult. De amikor ott mégis a nemet választotta, utána annyira megkeményedett a szíve, hogy Jézus már nem tudott semmit tenni érte. Júdásnak is volt egy pillanat, amikor még ott, azon a vacsorán, amikor még megszólalt a lelkiismerete. És Pilátus is így volt, hogy ugyan féltette az állását, ugyan sok mindent csinált, látta azt a hatalmas tömeget, azt mondta, hogy jó, elítélem, de mégis úgy érezte, hogy ez nem jó döntés. És gondolkozott, hogy ebből a csávából hogyan mászhatna ki. És akkor eszébe jutott egy dolog. Barabás. Van itt egy ember, aki itt gyilkolt, meg rabolt, biztos ezeknek az emberek, akik itt vannak, valakinek a családját, rokonát bántották, kirabolták, ki tudja ez a Barabás mindent csinált. Hogyha én odaállítok az emberek előtt egy ilyen született gonosztevőt, vagy hát akiről látszik, hogy milyen haramja, és odaállítom Jézust, elkezdett játszani a tömeghangulatra. Az embereknek az érzelmeire. Próbált az emberek érzelmeiket befolyásolni, és azt mondták, hogy ha már választaniuk kell, akkor biztos, hogy nem azt a rabológyilkost fogják választani, hanem Jézus Krisztust, hogyha már valamelyiket meg kell, hogy mentse. Nem tudom, hogy volt ugye Budapesten meg Debrecenben, Budapesten is volt a Munkácsi trilógia, az a három festmény a Jézus Krisztussal kapcsolatban. Ki látta így élőben az Íme az ember azt a festményét, ahol Jézus ott áll a teraszon egyedül. Ahogy, hát nyilván ez egy ember volt, aki lefestette, de nagyon jól tudta Munkácsi érzékeltetni a haragos tömegnek emlékszel még az arcára, ami ott volt, és Jézus Krisztusnak azt a tisztaságát, azt a szelítségét, ahogy ott állt. Még egyszer hangsúlyozom, egy festmény, tehát de mégis lehetett látni, Jézus szemében nem volt gyűlölet. Mi volt egy olyan emberrel, milyen volt egy olyan ember, akit el akartak ítélni, mert bűnös volt. Jajgatott, próbálta megmagyarázni a bűnét, kegyelemért könyörgött, másra kente, tudjátok, ilyen emberek mit csinálnak. Jézus ott állt, szeliden, csöndben, szeretettel a szemében, fájdalommal a szemében, és szembenézett a tömeggel. Óriási volt a kontraszt, nem? A Barabás és Jézus Krisztus között. És amikor megkérdezte Pilátus, feltette a kérdést, hogy melyiket. Talán egy pillanatra csönd támadt. De aztán, amikor a tömeg szinte egységesen üvöltötte, hogy Barabást, akkor Pilátus azt hitte, hogy eltévesztették a nevet. És mit mondtatok? Rosszul hallottam? És egyszerűen nem értette meg, hogy lehet az. Ő próbált megint egy ilyen kiskaput találni. És nem értette, hogy itt van egy ilyen ember, akiről mindenki tudja, mi látszik rajta, és ott a másik, hogy miért azt választják, és szinte el sem akarta hinni, amit hall. Nem értette. Hova került Pilátus? Már mindent megpróbált. És ott van, hogy még az egy olyan dolog történik, amit ő nem is várt volna. Pilátus nem mert még ekkor sem állást foglalni. Ő próbált semleges maradni. Jézus emlékeztek, azt mondja a Máté evangéliumában, hogy aki velem nincs, az ellenem van. Nincs semleges terület. Tehát hiába próbált Pilátus egy olyan semleges területre kerülni, nem tud, mert vagy az ördög munkálkodik a szívünkben, vagy. Emlékeztek a Ananiás és Zafira esetére, hogy mit mondtak Ananiásnak? Hogy miért engedted a sátánt, hogy elfoglalja a szívedet, hogy onnan a szent lelket megcsalt. Hát vagy a sátán uralja a szívünket, vagy pedig Isten szent lelke, Isten szeretete. És Pilátus próbált valami semleges területen maradni, de nem merte megtenni. Nem mert kiállni az igazság mellett. Vajon mi kimerünk-e állni az igazság mellett, akkor is, ha egy tömeggel szembe kell megállnunk. Hogyha a gyülekezet többsége mást mond, vagy a családom többsége mást mond, de én tudom, hogy mi Isten akarata, és tudom, mi az igazság. Kimerek-e állni az igazság mellett akkor is? Ez a kérdés. Ez a következő kérdés, amit Pilátusról tanulhatunk, hogy nem lehet semlegesnek maradni. Nem lehet elhúzódni, csöndben maradni, elbújni egy sarokba. Ki kell állni az igazság mellett. De Istennek a kegyelme az végtelen, Jézusnak a szeretete az végtelen, és Pilátus kapott még egy utolsó lehetőséget. Mi volt ez az utolsó lehetőség? Máté evangélium a 27:19. Amint pedig ő az ő ítélőszékében ül vala, küldi ő hozzá a felesége ezt üzenvén. Ne avatkozzál am az igaz ember dolgába, mert sokat szenvedtem a álmomban ő miatta. Ugye ma beszéltünk az álmokról, talán nem is annyit, de ugye, tudjuk, hogy Isten a profétáknak általában álomban üzent, és hogy sokan. Nem, tegnap este voltunk egy látogatás, ott beszéltünk sokat az álmokról. Azt tudjátok, ezt a Hétes Gáborral is azt előző este egy családi megbeszélésünk, ő mondta, hogy amikor Törökországban voltak, ahol tilos az evangélium hirdetése, és találkoztak ott helyi adventistákkal, tudjátok, hogy hogyan kapnak üzenetet? Hogy az Úr álmot küld nekik. Nagyon sok olyan család és ember van, akik álmok által tudja az Úr őket tanácsolni, mert ott minden tilos és életveszélyes. De van itt egy barátunk, aki Eszterék ismernek, a Kiskati, egy asszony, aki egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzetben volt, és a bibliai levelező iskola vett részt, ugye azt a Melinda lányunk javítja, ő nevét tudta, és hát így mi kerestük meg, mert ő egyetemen volt, máshol volt. És a Kati a szombat igazságát és a tized igazságát, anélkül, hogy egy bibliórát kapott volna, Isten álomba közölte vele, és ő másnaptól ezt már úgy gyakorolta. Itt is vannak ilyenek, nem csak a muszlim országból, több helyről hallottam már ilyen bizonságtételt. Tehát Isten küldött egy álmot Pilátus feleségének. Pilátus feleségétől nagyon nyugtalan volt. És azt üzente a férjének, hogy ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába. Én láttam egy álmot, és éreztem ezt, és ezt az üzenetet kaptam. El tudom képzelni, hogy Pilátus elég viszonylag jó házasságot élhettek, hogyha ezen a dolgon elkezdett gondolkodni, nem söpölte le a feleségének az üzenetét, hanem ezt így megfordulás tárgyává tette. És Pilátus érezte, hogy ez már az utolsó lehetősége, és itt végére ért mindennek, és most már itt nem tud más csinálni, mint hogy meg kell hozni a végleges döntését. Volt már ilyen? Úgy érezték, hogy itt már nem tudjuk tovább halogatni. Itt már nem tudjuk tovább kerülgetni, nem tudunk tovább is máshol, itt már döntenünk kell. És kapott még egy üzenetet az úrtól. Kapott még a feleségén keresztül, egy álmon keresztül egy üzenetet. És Pilátus úgy érezte, hogy akkor itt most már vége van, nem tudok is elni, de akkor is még nem a helyeset, hanem a helytelent választotta. Ugye a 27. fejezetről beszéltünk, Máté 27-es, és a 24. verse. Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, bizet vévén megmossá a kezeit a sokasság előtt, és mondván, ártatlan vagyok-e az igaz ember vérétől? Ti lássátok. Ártatlan volt Pilátus ettől az igaz ember vérétől? Jól érezte?
Nem.
Mert?
Engedett a szemát.
Nem állt ki az igazság mellett, nem? Tudta az igazságot, tudta, hogy Jézus ártatlan, és ugye ez volt a 6. hiba, amit Pilátus elkövetett, hogy azt hitte, hogy elfordulhat az igazságtól úgy, hogy ő ártatlan maradt. Tehát az igazságot tudván elfordulhat attól, de úgy, hogy ez semmi, attól ő még ártatlan marad ebben a kérdésben. És ma is nagyon sok ember követi el ezt a hibát, hogy hallja a Biblia igazságait, megérti, tudja, aztán elfordul, és azt hiszi, hogy Isten attól még ugyanúgy veszi. Tehát megtagad valamit, elfordul valamitől, és azt hiszi, hogy ő abban ártatlan. Ő abban, hát ha vétkezik is, vagy más csinál, akkor ártatlan maradok. De amit Isten megmutat, azt valamikor valahol száma is kéri. És ha mi elfordulunk attól, amit felismerünk, elfordulunk attól, amit tudjuk, hogy igazság, és annak hátat fordítunk, abban nem tudunk ártatlanok maradni. Annak valahol valamilyen következménye lesz. Lehet, hogy a holnap a mi életünkben, azért, mert butaság felé megyünk el, és az visszajött, vagy bármi, de végül is a lelki kapcsolatunk megszakad az Úrral, akkor ez még inkább. És utána azt mondta, hogy jó, tegyétek, amit akartok. És ugye akkor jött a Via Dolorosa, vitték Jézust, keresztre feszítették. Tudjuk azt, hogy szenvedett, hiszen a világ összes bűne ránehezedett. És tudjuk azt is, hogy ő sokkal gyorsabban halt meg, mint ahogy a keresztre feszítettek szoktak, mert agyon roppant ez alatt a súly alatt, és megszakadt a szíve. Szóval nem egy normál halála volt Jézus Krisztusnak. És ugye ez a szeretet, amit ő képviselt, azzal, hogy helyettem is meghalt. Ugye ez a keresztnek az üzenete. Még aznap este Pilátusnak elmondták, hogy Jézus nagyon gyorsan meghalt. Hát olvassátok el, Álmátnak az írásait el Pilátusról. Nagyon gyorsan meghalt, és hogy milyen különleges módon halt meg. Már ezt a gyorsaság volt, és milyen természeti jelenségek kísérték az ő halálát. Aztán jött egy gazdag ember, és elkérte Jézus testét. Aztán jöttek a zsidók, és azt mondták, hogy legyen őrség. Tehát nem az volt, hogy meghalt, eltemették, és vége, hanem Pilátus nem hagyták végig, jöttek az újabb üzenetek. Meghalt, hogyan halt meg, valaki el akarta tisztelettel temetni, jöttek aztán megint, hogy őrség legyen. És eltelt 2 nap, és akkor Pilátus megint találkozott a témával. Jöttek, hogy Pilátus, mi nem egy közönséges embert feszítettünk meg. Ez az ember, ez feltámadt, és nincs sehol. Mi Isten fiát feszítettük meg. Római százados mondta ezt, nem? Aki beosztatja volt Pilátusnak. Aki beosztatja volt Pilátusnak. És Pilátusnak soha többé nem volt békesség a szívében. Soha többé nem volt az az ember, aki lehetett volna, vagy aki addig volt. Tudjuk a történelemből azt, hogy rendezett egy nem sokkal később egy vérfürdőt a szamaritánusok között, és akkor őt bevádolták újra a császárnál, és 36-ban berendelték a császár elé, és elvették tőle ezt a tisztséget. És a, hát nem pontos az életrajzot, tehát többféle variáció van, de vége mindegyik ugyanaz. Állítólag Hispániában halt meg és öngyilkos lett, de azt tudjuk, hogy hatalom nélkül, minden nélkül Hispániába került. A halálának a pontos körülménye az nem ismer, de a legtöbb forrás azt mondja, hogy öngyilkos lett, mert nem bírta soha többet feldolgozni ezt. Nem tudott kikerülni ebből a helyzetből. Mi is volt az, amit Pilátus rosszul tett? El akarta kerülni a döntést, habozott, kompromisszumot kötött, Krisztus helyett az állását választotta, semleges akart maradni, és aztán azt gondolta, hogy elfordulhat úgy az igazságtól, hogy ő ártatlan marad. Ez volt az a hat lépés, amit itt olvastuk. Pilátus azt kérdezte az emberektől, hogy mit tegyek Jézussal? Van úgy, hogy nekünk is felmerül az életünkben, hogy mit tegyek Jézussal? Jézus valamire hív, valamire szólít, lehet, hogy egy evangelizációra, és felteszik a kérdést, hogy mit tegyek Jézussal? És a fontos az, hogy mit válaszolunk. Mert Jézust újra és újra keresztre feszíthetjük a mi bűneinkkel. Hogyha megtagadjuk azt az igazságot, amit felismertünk, és amit az ellen teszünk. De nem ezt akarnám a végére mondani, hanem a pozitívumot. Hogy mi van akkor, hogyha ezeket a lépéseket elkerüljük, és ha megállunk, és azt mondjuk, hogy az igazság ez és ezt képviseljük. Nem biztos, hogy egyszerűbb lesz az életünk. Kaphatunk emiatt támadást, elveszíthetjük az állásunkat, a családban lehet békétlenség, ezért mert Jézushoz vagyunk hűségesek. De egy valami biztos. A lelki békénk az megmarad. A Krisztussal való kapcsolatunk az megmarad. A Krisztus szeretete ott marad a mi szívünkben. Lehet, hogy nehéz lesz az életünk, azért mert Jézus mellett döntöttünk, de Jézus nem hagyja soha bennünket. De ha mi megtagadjuk őt, akkor másnak adunk lehetőséget. És ez az a mai napnak az üzenete, hogy legyünk Jézus Krisztushoz mindig hűségesek. Legyünk a felismert igazságokhoz hűségesek. És ha tudjuk, hogy Jézus Krisztus igaz, és amit ő mond igaz, akkor ezt merjük vállalni bármilyen körülmények között. Mert lehet, hogy a tömeg haragszik ránk, de a lelki békénk megmarad, és az üdvösségünk megmarad. És ehhez segítsen bennünket az Úr, hogy akármilyen élethelyzetbe kerülünk, nem olyan néha egy rossz ember, egy negatív ember, egy Pilátus is eszünkbe jut. Azért, hogy leszűrjük a tanulságot, és a jó döntésbe segítsen bennünket. Amen.